A Facebook esemény szövege is egy kicsit olyan talpra magyaros, mint ez, amit kíván az erdélyi magyarság. Azzal kezdődik, nem érünk rá tétlenkedni a jövőnkkel kapcsolatos konkrét javaslatok megfogalmazását illetően. Itt az idő, hogy az erdélyi magyarok saját maguk mondják el, hogy milyen világban akarnak élni. De honnan tudjuk, hogy hogy akarnak és mit akarnak az erdélyi magyarok, mit akarnak hogyan élni?
Tehát alapvetően nyilván ez egy ilyen talpra magyaros szöveg, de mögötte egy szakmai anyag van, tehát egy kutatási anyag van, és egyrészt a különböző erdélyi magyarokra vonatkozó vizsgálatokból tudjuk, másrészt pedig olyan közpolitikai célú kutatásokra támaszkodtunk, mint az oktatásnak az általános felmérése, vagy a támogatáspolitikának az általános felmérése, vagy az erdélyi magyarok mellett volt a magyarországi magyaroknak az erdélyi magyarokhoz, illetve a virtuális nemzetépítéshez való viszonyáról is vizsgálat, és ezeknek az eredményeknek az összegzéseként született meg ez a szakmai anyag. És nyilván, hogy ez egy ilyen több szintű kommunikáció, tehát van egy ilyen pörgősebb, pattogósabb része is, de maga az anyag az egy sokkal inkább szakmai nyelvezetben van megírva.
És hosszasan olvasható 30 oldalon keresztül, akár ez a rövid összefoglaló is.
Így van. Hát gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy 3 verziója van, tehát van egy ilyen 31 oldalas anyag, ami egészen részletesen tartalmaz különböző javaslatokat, tehát egyrészt a támogatáspolitika, másrészt a szavazati jog tekintetében, illetve a különböző kulcsterületek vonatkozásában, tehát ami az oktatás volt, a sajtó, a kisebbségi jogvédelem, a romák, illetve a román-magyar viszony, és az elkövetkezendő hónapokban ez még más kulcsterületekkel fog kiegészülni, tehát mindenképpen készülünk még anyaggal a gazdaságpolitika vonatkozásában, illetve a kulturális termelés tekintetében, és elképzelhető, hogy az ifjúság vonatkozásában is.
Átfogó közpolitikai javaslat csomag készül áll a szövegben. A közpolitikai javaslat az törvény?
Nem. A közpolitikai javaslat az nem csak törvény, hanem az egy ennél tágabb dolog, tehát döntési mechanizmusokat, politikai, közpolitikai irányokat tartalmaz, tehát a törvény az egy része, nyilván, hogy kell egy törvénykezési keret is ahhoz, hogy valami közpolitikailag megvalósuljon, de az egy ennél tágabb koncepció.
Ha jól értem, akkor egyelőre egyáltalán a viszonyulási keret, hogy hogyan gondolkodjunk mi saját magunkról, ezt kellene megfogalmazni közösen, és akkor ez alapján kellene akár törvényeket és egyéb közpolitikai dokumentumokat módosítani, igazítani ahhoz, amit szeretnének
azok, akik. Így van, tehát hogy azzal is vezettük fel, tehát hogy itt a magyar-magyar viszonyról, illetve a nemzetpolitikáról gondolkodunk, de azzal vezettük fel, hogy egy sajátos erdélyi magyar nézőpontból gondolkodunk ebből, ami értelemszerűen nem ugyanaz, mint a budapesti nézőpont. Tehát egy budapesti nézőpontból nem is átfogó a mi javaslatunk, az egy erdélyi magyar szempontból átfogó. Nem térünk ki olyan dolgokra, hogy akkor ezt milyen minisztériumi keretben, vagy milyen intézményes keretben kellene megoldani, vagy nem térünk ki a magyar állam és más határon túli közösségeknek a viszonyára, nem térünk
csak
ki.
Az erdélyi csak az erdélyi magyarok
viszonyára, és abban az olyan szempontból gondoljuk át, hogy nekünk erdélyi magyaroknak hogyan kellene viszonyulnunk ehhez a úgynevezett virtuális nemzetépítéshez, tehát ehhez az összmagyar nemzeti közösséghez, hogyan tudjuk egyszerre megvalósítani, vagy hogyan tudunk egyszerre egy ilyen magyar egységbe lenni, úgy, hogy közben megőrizzük az önrendelkezésünket, ami nem csak cselekvőképességet jelent, hanem egy demokratikus cselekvőképességet, és ez a kulcs. Tehát a mi koncepciónkban az önrendelkezés az nem csupán azt jelenti, hogy a magyar intézmények ügyeiben magyarok döntenek, mert ez azt is jelentheti, hogy teljes mértékben ki vagyunk szolgáltatva a saját politikai osztályunknak, hanem azt jelenti, hogy demokratikus módon történik ez a döntéshozatal, és demokratikus módon működnek az intézményeink.
Olvastam a dokumentumban, a 30 oldalasban arról, hogy ugye közösen döntsünk akár támogatások megítéléséről is, de akkor, ha jól értem, ezt ugye teljesen függetlenül a politikumtól, az erdélyi magyar politikai képviselettől, mi magunk magunk, de ki vagyunk, kik vagyunk a mi magunk, ezt ne. Szeretnénk megérteni.
Tehát nem teljesen függetlenül, illetve az a
tehát, hogy ne az a politikum döntsön, ez az elv lényege.
Tehát ne önmagába döntsön a politikum, tehát nyilván, hogy a politikumnak is van szava ezekben a dolgokban. Itt alapvetően a szakmai mezőknek az autonómiájának a visszaállításáról van szó, tehát hogy itt ugye Magyarország vonatkozásában ez még élesebben valósult meg 2010 után, hogy a korábban ilyen nem teljesen átpolitizált mezőket vagy alrendszereket a pártpolitika mindegy megette. Tehát, hogy ez pont a közmédiával kezdődött Magyarországon, de aztán a Tudományos Akadémiától az egyetemekig és az igazságszolgáltatásig minden egy ilyen közvetlenül pártpolitikai kontroll alá került, és nagyon sok szempontból ez a folyamat ez átgyűrűzött Romániába is. Tehát nem ugyanolyan súllyal, tehát itt azért még a közmédia, tehát ugye most is egy közmédiában vagyunk, itt a közmédia azért még közmédia, tehát nyilván, hogy nem teljesen politika független, de nem abban az értelemben pártpolitikai függésben, mint az M1 például, vagy a Kossuth Rádió. Tehát, de hogy megjelent, tehát az utóbbi 10 évben itt is nagyon előre haladt ez a fajta folyamat, hogy a tudományos kutatásokról, vagy a kulturális termelésről valójában nem az érintettek, nem az adott mezőben dolgozók döntenek, hanem alapvetően egy ilyen politikai döntés eredményeként bizonyos szereplők talpon maradnak, más szereplőket kézből letetnek, és mások pedig kiszorulnak a támogatásokból, és ezt kellene valahogy, ezt a fajta autonómiáját kellene ezeknek a társadalmi és szakmai mezőknek visszaállítani, de úgy, hogy ők igazából a közpolitikai irányok kidolgozásában vehetnének részt, nem közvetlenül döntenének a pályázatokról, nem közvetlenül pénzt osztanának, hanem azt egy átlátható rendszerbe kellene betenni, ahol sem az érintetteknek, tehát akár legyenek ők politikai szereplők, akár szakmai szereplők, nem közvetlenül abban van döntő szavuk, hogy akkor konkrétan kihez
kinek
kerül.
Hanem hogy milyen elveket kellene
figyelembe venni. Tehát, hogy milyen közpolitikai elveket, milyen irányba kellene fejleszteni az intézményeinket, tehát, hogy ezt kellene az erdélyi magyar közösség a saját kezébe vegye.
Ugye az önrendelkezés fogalma már el is hangzott az egyik a területek közül. Ez már-már szitok szó, mert az autonómiával szokták azonosítani az önrendelkezés fogalmát, és lehet, hogy én érzem rosszul, de úgy érzem, hogy azért van önrendelkezés ott, hogy ne autonómia legyen néhány helyen, hogy ne legyen ebből feszültség, mert mégiscsak ezt az egészet itt Romániában kell elhelyezni.
Igen, hát ez egy érdekes dolog, mert egyszerre szitok szó, és egyszerre szent grál.
Igen. Tehát, hogy, attól függ, melyik oldalról nézzük.
Melyik oldalról nézzük. Tehát mi egyik csapdába se szeretnénk beleesni, tehát onnan kezdjük ezt a dolgot, hogy az önrendelkezését, vagy a szuverenitás igényét, hogyha úgy tetszik, az erdélyi magyar közösség most is megéli valamilyen formában, tehát nem egy autonómia formájában, nem egy közjogilag garantált etnikai hatalom megosztás formájában, hanem ilyen középszintű, mezoszintű intézményeken keresztül. Tehát, hogyha azért belegondolunk, egy nagyon sűrű intézményes hálónk van, iskolától egyházakig, karitatív szervezetekig és sajtóig, amin keresztül ezt a fajta szuverenitás igényünket ki tudjuk élni. Ami a probléma az, hogy ennek az ára, tehát Románia fele, tehát az, hogy valójában odaadja a politikai eliteknek ezekkel az intézményekkel kapcsolatos döntéshozatalt, az, hogy elszámoltathatatlanná válik. Tehát, hogy nincs fölötte demokratikus kontroll a közösség szempontjából. És igazából mi ezt a demokratikus kontrollt is beleértjük az önrendelkezésbe, tehát nem csak azt, hogy cselekvőképessége van, kollektív cselekvőképessége van az erdélyi magyaroknak, ez egy nagyon jó dolog, hogy van kollektív cselekvőképessége, de ez a kollektív cselekvőképesség, ez valamilyen formában demokratikus módon elszámoltatható kellene legyen, és ez gyakorlatilag most csak papíron van.
És eszembe jut még egy fogalom, ami megjelenik a dokumentumban, ez a Go NGO.
amelyek... Ez a bongó, igen, tehát ez a... Ez az NGO-nak az ilyen kifordítása. Ez egy ilyen, igen, tehát ez egy governmental organized, non-governmental organization, tehát hogy egy kormány által megszervezett álcivil valami. Tehát ez a jogvédelem tekintetében, tehát a kisebbségi jogvédelem tekintetében kerül elő. Tehát mi azt mondjuk, hogy nem a magyar állam kellene megszervezze a kisebbségi közösségeknek a jogvédelmét, tehát nem arra van szükség, hogy jogvédő intézetek legyenek a külügyminisztériumnál, vagy Budapestnél, nem tudom én milyen kormányzati hivatalban, hanem maguk az érintettekkel jogvédelmi tevékenységet folytassanak. Ezeknek lehet háttértámogatást adni, lehet segíteni őket abban, hogy beágyazottak legyenek nemzetközi tekintetben, ahogy ezt a munkát egyébként a Tom Lantos Intézet végzi is, tehát ezt a fajta nemzetközi beágyazást és segítséget. De hogy ezt maguk a kisebbségi szereplőkkel csinálják, és mégpedig két irányba, tehát hogy egyrészt a Románián belüli jogsérelmeket kellene tematizálni, másrészt pedig azokat a jogsérelmeket, amiket a magyar intézmények követnek el a belső alávetett csoportokkal szemben. Tehát hogy azt is meg kellene nézni, hogy akkor a magyar melegeknek a jogaival mi van, hogy valósul meg a nőknek az egyenlő részvétele, illetve hát ami egy ilyen nagyon kardinális probléma, az a magyar anyanyelvű romáknak a kérdése, akik a magyar intézményrendszeren keresztül tudnak integrálódni, tehát a gyerekeknek, az elemi iskolás gyerekeknek közel 20%-a roma származású, és ők szegregált cigányiskolákba kénytelenek tanulni, aminek a szegregációnak gyakorlatilag az aktorai, azok nagyon sok esetben a magyarok által vezetett önkormányzatok. Tehát, hogy ebben a tekintetben is egy ilyen civil jogvédő tevékenység azt jelenti, hogy védi a magyaroknak a nyelvi jogait a román állammal szemben, de az alávetett csoportoknak a jogait is védi
akár
a magyar vezetőkkel szemben. Pontosan.
Mert hogy közben sok helyről azt halljuk, hogy a magyar anyanyelvű romák tartják fenn egyes falvakban
pontosan.
A magyar iskolákat.
Egyes falvakban ők tartják fenn, de hogy a probléma az, hogy alacsonyabb minőségű oktatásban részesülnek nagyon sok esetben szegregált oktatásban, és ebben bizony nem csak a román állam, hanem magyar nemzetiségű, magyar etnikumú döntéshozók is felelősek.
Tamás, én azt érzem, hogy nagyon sokat kell tanulnunk nekünk mindehhez, hogy tudjunk ezekhez hozzászólni, beszélni róla, dönteni egyáltalán. Mert hozzászólni persze mindenki tud, ott van a közösségi platformok tömkelege, ahol mindenki hozzászól, de érdemben alakítani, ahhoz nagyon sokat kell tanulnunk. Honnan tudunk mi ehhez tanulni?
Hát szerintem ez a tanulás, ez egy közösségi folyamat. Tehát az Egyenlő Berdélyért mozgalom nagyon sok szempontból erről szól. Mi azt gondoljuk, hogy magát, tehát hogy a kutatásnak is, tehát ennek a fajta tanulásnak lehet egy felszabadító ereje, abban az esetben, hogyha ez nem egy egyirányú folyamat. Tehát, hogy igazából mondjuk ilyen részvételi akciókutatásokon keresztül lehet sokat tanulni, ahol mondjuk az érintetteket meghallgatva, mondjuk, hogyha romákról beszélünk, vagy akár nőkről, vagy melegekről beszélünk, akkor
nem
valahogy
róluk,
az érintett...
velük.
Velük együtt, tehát velük együtt megfogalmazni azokat a problémákat, amik az adott közösséget érintik, és az alapján megfogalmazni valami fajta közpolitikai javaslatot. Tehát, hogy erre vannak ezek a fajta módszerek, tehát ezek a fajta ilyen részvételi módszerek, amin keresztül, hát mondjuk egy ilyen, nem tudom, egy ilyen értelmiség, vagy egy ilyen tudományos pozícióban lévő értelmiség is, nem tudom, úgymond demokratizálhatja önmagát, úgyhogy a közösségre figyel, és nem ő van egyedül egy ilyen kutatói pozícióban, ahonnan megmondja majd a tutit.
A kutatói pozíció megint messzinek tűnik, de mi fog ma történni? Ma este 6 órára várja az Egyenlő Berdélyért mozgalom az érdeklődőket, és akkor ott már nem fog egyből dönteni az, aki oda megy.
Hát nem, tehát ez egy nyilvánvalóan ez egy hosszú folyamat, tehát itt lesz az első bemutatója ennek a dolognak. Ez egy, hát azt lehet mondani, hogy egy ilyen nyilvános fórum, ennek az első felében a mozgalmunkból többen részt fogunk venni egy ilyen kerekasztalba, elmondjuk az alapvető javaslatainkat ilyen területenként, kulcsterületenként, és ezután pedig lesz egy vita, de ez gyakorlatilag ennek a folyamatnak a kezdete, tehát hogy itt a különböző szakmai szereplők fele, különböző civil szereplők fele fordulunk elsősorban, és meg akarunk egy ilyen konzultációs folyamatot kezdeni, ami nem csak Kolozsváron lesz, tehát lesz más városokba is, illetve hozzá lehet majd szólni online formában is, tehát ezt is meg fogjuk hirdetni
lesz,
ilyen formában.
Lesz valódi közvita.
Lesz valódi közvita, igen, és ennek egy ilyen első alkalma gyakorlatilag a mai esemény.
Lehet-e tudni következő időpontokról, helyszínekről már?
Ez januárban lesz, tehát ezt fogjuk majd pontosítani, hogy milyen ütemterbe fogjuk, tehát székelyföldi városokba, párciumi városokba is mindenképpen fogunk menni.
Akkor ott is elmondhatják majd személyesen a véleményüket azok, akik érdeklődnek az Egyenlőbb Erdélyért mozgalom elvei, és ezúttal már a kiáltványa iránt is, hiszen ezt mutatják be, ez utóbbit, az úgymond kiáltványukat, javaslatcsomagjukat a kolozsvári planetáriumban ma este 6 órától. 11 pontból áll a vitaindító, és ennek egy részletét tudtuk megbeszélni Kis Tamás szociológussal. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk.
Én is nagyon szépen köszönöm még egyszer a meghívást.
Hangoló. Hétfőtől szombatig minden reggel a Kolozsvári Rádióban.